Mi pedig Isten igének hallgatására készülve egyetlen egy verszakot fogunk énekelni, a 372. dicséretünk harmadik verszakát. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint írva található Pál apostol Kolossi beliekhez írt levelében, a harmadik rész első, második és harmadik, negyedik versekben. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus, ami életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Eddig tart Isten írott igéje, foglaljanak helyet. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, óriási táblatok, szárnyaló információk vesznek körül bennünket a mai világunkban. Az információ, a tudás, hatalom, mondjuk ezt, talán a 20. századi ember számára még inkább így volt, de a 21. század embere számára már egy picit másképp van, szkeptikusan áll a tudás, hatalom kifejezéshez. Azért is, mert mindenkinek a zsebében ott van egy ilyen kis eszköz, ahol bármikor, bármilyen információt meg tud nézni. Aha, ez nem is egy leülepedett tudás, de mindenképpen információ, és a mai ember számára a napra készség az egyik elsődleges szempont. A tudás már háttérbe szorulni látszik, ami jó alapot biztosít, az a leülepedett tudás, az már alig érdekel valakit. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, a mai ember emellett az információ éhség mellett, amiben él, még egy éhséggel rendelkezik, ez a kapcsolat éhség, hogy valaki rá nyissa az ajtót, valaki kopogjon az ajtaján, vagy fölhívja telefonon, vagy egyáltalán még egy gyülekezetben is ezt nehéz kivitelezni, hogy megkérdezzük a másiktól, hogy hogy tetszik lenni. Ne úgy menjünk el a templomból, hogy ahogy bejöttünk, az úgy egy fordulattal ki is vonulunk, és senkivel nem beszélünk, csak lehorgasztott fejjel, nehogy véletlenül megszólítsanak, hanem bizony nekünk keresztényeknek ebben is példát kell mutatni. Még hogyha néha nehéz is átlépni, tudom, hogy a saját árnyékunkat nem tudjuk, de át kell lépni ezeket a korlátokat, a saját szorongásainkat, félelmeinket és fenntartásainkat a másiktól, mert lehet, hogy a másiknak pontosan rám van szüksége, mert kapcsolatéhségben élünk. A kapcsolatéhséget azonban mindennel próbáljuk pótolni, állandóan megy a televízió, vagy bekapcsoljuk a rádiót, vagy állandóan nézzük a híreket, vagy a telefonunkat böngészük, de nem kapjuk meg azokat az impulzusokat, azokat a mélyebb érzéseket, amelyekre szükségünk lenne. Lehet, hogy csak magamból indulok ki, de én úgy gondolom, hogy ez másra is vonatkozik. Kedves testvéreim, egy dolgot nem tudunk meghódítani, és az ember nem is tudta meghódítani, hiába próbált mindenféle műholdakat felküldeni, nem tudta meghódítani az Isten országát, és ezt a világot a mai napig sem tudja meghódítani. Az az igazság, hogy megfejteni a teológia tudománya sem tudta az Isten országát. A teológia tudománya sem tud mit kezdeni azzal, hogy hol is van az Isten országa. Jézus Krisztus azt mondja, hogy ti közöttetek van. De úgy is lehetne azt fordítani azt a részt, hogy ti bennetek van. Hol van az Isten országa? Hát az Isten országa ott van, ahol az Istennek a szeretete megjelenik. ahol az Istennek a rendje, a kozmosz megjelenik a káosszal szemben. Az Isten országa ott van, ahol az ő igazságossága megjelenik, és gyűlölet helyett megbocsátó szeretet jellemzi az embereket. Teológiai tudománya sem tud olyan magaslatokba jutni, olyan kategóriákat alkotni, mely pontosan definiálni tudná, hogy mi is az Isten országa, mi hol található az Isten országa. A földi világ és a mennyei világ kettősségében élünk, és ezt nem tudjuk magunkról levetkőzni. A földi világnak mindenféle testisége, nyomorúsága jellemez bennünket, és ennek a földi világnak, ennek a testi világnak olyan erős lehúzó ereje van, mely gyakran nem támogatja azt a, elnézést a kifejezése, projektet, hogy mi most lelkileg megújulva megismerjük az Istent, és közelebb kerülünk hozzá. Mert ilyen a testünk, és ahogy haladunk a korral, ezt idősebb testvérek talán még inkább érzik, egyre jobban lehúznak ezek a dolgok. Ez a nyavajám, az a nyavajám, itt fáj, ott fáj, és ezekben a fájdalmakban, a szenvedésekben nem az az elsődleges, hogy én dicsérem és magasztalom az Istent. És ezt tudjuk jól. Nehéz a fájdalmak között, magasztalni az Istent. A földi világban és a mennyei világnak a kettőségében élünk, és ennek a feszültségében halad napról napra az életünk. Ebben a feszültségben, ennek a kettőség feszültségében vannak a kapcsolataink, a testiség, lelkiség kettősége jellemez. Úgy is mondhatnánk, hogy ennek az egységében kellene élnünk, de mind a mennyei világ világossága nem teszi lehetővé azt, hogy megértsük az Istent, pedig próbálkozunk, lépéseket teszünk meg felé, de mégsem értjük meg úgy, ahogy szeretnénk. Másodszor, amiről szeretnék beszélni nektek, hogy van egy bíztatás és egy bátorítás ezekben a szavakban, amit Pál apostol leír. Itt azt mondja, ha tehát feltámadhatok a Krisztussal, pontosan egy fejezettel előbb meg azt mondja, ha meghaltatok Krisztussal. Ugye ez a kettő mindig együtt értendő, mert azt tanítjuk és azt valljuk és hisszük, hogy nekünk van lehetőségünk meghalni a bűneinknek, a bűneinket lerakni, letenni az Isten elé, hogy ne földi dolgokat, hívságokat kívánjunk, ez egy döntés. De van lehetőségünk arra is, hogy Jézus Krisztus feltámadásának dicsőséges erejét, azt a lehetőséget, hogy mi újat kezdhetünk, azt is magunkévá tudhatjuk, mert nekünk adja az Isten. Ennek a kettőség, ennek a két dolognak mindig össze kell függnie, tehát egyrészt egyfajta halálnak, hogy lerakom, leteszem az én életemben azokat a dolgokat, amelyek eltávolítanak az Istentől, nincs rá szükség, mert nem ismerem meg jobban az Istent, nem ismerem meg jobban önmagam, és nem kerülök közelebb magához, az Úr Istenhez, nem kerülök közelebb a másik emberhez, le kell raknom dolgokat, és engednem kell, hogy az Isten szent lelke vezessen engem, mint azt a Nikodémust, hogy szükség nekik lélekben újjá születni. Hát miért mondanálsz Jézus egy csoda tanítónak ezt, aki hihetetlen bölcsességgel rendelkezik? Miért mondanál? Miért szükséges, hogyha valaki emberi szinten, emberi mérték szerint olyan nagy tudásra tett szert, akkor miért mondja Jézus, hogy szükség neked lélekben, lélek által újjá születned? És bizony ez a mai világunkban is így van, hogy a Szentlélek által való újjászületés, a Szentléleknek a, mondhatnánk azt, a keresztsége nélkül nem lehet valaki hívő ember, nem kerülhetünk olyan közel Jézus Krisztushoz, hogy átéljük, megtapasztaljuk az ő hihetetlen erejét és szeretetét, amivel körbevesz bennünket. Kedves testvéreim, bíztatás és bátorítás van ezekben a szavakban tehát, amit Pál apostol a Kolossé beliekhez ír, és tudjuk, hogy Kolosséban főleg a tév tanítások ellen kellett küzdeni, hiszen a megtért Jézus Krisztust elfogadó hívő emberek egyszerűen beengedtek olyan tanítókat és tanításokat a gyülekezetbe, amelyek elferdítették az evangéliumot. Tehát volt evangélium, megjött az örömhír, átvették, tértidevényes levéle átvette, de aztán elkezdődött egy ilyen elfordítása az evangéliumnak, és akkor jöttek ezek a kozmikus erők, meg mindenféle miszticizmus. Hát ez is minden egyes gyülekezetnek óriási nagy hiba, nagyon nagy veszély, hogy tudunk-e azon az egyenes úton maradni, amit a Biblia tanít nekünk, és tudjuk, hogy nekünk, reformátusoknak a heidelbergi kátéban van leírva, nagyon szépen összefoglalva az a tanítás, amely alapján mi az életünket élhetjük és gondolkozhatunk. Tehát nem kell nekünk innen-onnan csipegetni mindenféle vallásból és különböző felekezeteknek a felfogásából, hogy ezek így csinálják, azok úgy csinálják. Pontosan ott van a heidelbergi kátéban leírva, hogy hogyan csinálták a mi őseink, hogyan élték meg a reformátusságukat, és arra bátorít és arra sarkal bennünket is Isten, hogy mi is gyakoroljuk ezt a tiszta életet, próbáljuk ezt az életünkben beágyazni és így megélni. Tehát bíztatás és bátorítás van ezekben a szavakban. A bíztatás lehet, hogy intés azoknak a keresztény, hogy keressék a testvérek, amik odafent vannak. Hát mik azok, amik odafent vannak? Hát amik odafent vannak, azokat Jézus Krisztus mutatta meg nekünk pontosan. Megmutatta azon a Golgotai kereszten, hogy mit is jelent az odafent való. Amikor azt ki tudta mondani Jézus, hogy Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek, akkor megmutatja, hogy milyen az odafent való. Amikor azt mondja Jézus Krisztus, ki tudja mondani, hogy elvégeztetett, akkor megmutatja, hogy milyen az odafent való. Mert ő magában, ő általa megmutatta nekünk az Isten, hogy ne csak a látható világra figyelhetünk, hanem a láthatatlan világra is. Azt, amit elkészített nekünk Jézus Krisztus, és tudjátok, pontosan akkor szembesülünk ezzel leginkább, amikor erről a földi életről valakit el kell búcsúztatnunk, el kell köszönnünk, el kell engednünk a kezét, és akkor válik igazából egyértelművé, hogy te tudsz-e hinni abban a feltámadott Jézus Krisztusban, aki nem maradt a halálban, hanem föltámadt a halottak közül. Mert mikor valakit nagyon szeretünk, annyira erősen szeretünk, hogy szinte össze vagyunk lelkileg nőve, és elmegy, elviszi az Isten, akkor nagyon nagy fájdalmat élünk meg, de a gyász után, egy hónap, két hónap, vagy egy év után vissza tudunk-e találni az Istenhez, ezt így mondom most direkt, vissza tudunk-e találni ahhoz az Istenhez, aki Jézusban egészen közel jött hozzánk. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, keressétek, amik odafent vannak, mondja Pál apostol a kolossi beliekheznek. Az örök váradalom, a parúzia jellemzi azt a gyülekezetet és Pál apostolt is, akik abban a, hát nem tudjuk pontosan, valószínűleg az 50-es években írták ezt a levelet, nem is biztos, hogy Pál apostol írta, hanem hozzá közel álló személy. Egy biztos, hogy Pál apostol nagyon a szívén viselte ennek a gyülekezetnek is a sorsát, bár ez egy gazdag kereskedő város volt, valószínűleg gyapjú kereskedelemből és feldolgozásból gazdagodtak meg, de nagyon szívén viseli azoknak a sorsát, akiket az Isten rábízott. Hogy mi szívén viseljük el a sorsukat azoknak, akiket az Isten ránk bízott. És ez lehet, hogy a gyerekeitek, lehet, hogy a szüleitek, lehet, hogy egy-egy gyülekezeti tag vagy a szomszéd nem tudhatod, hogy az Isten kit bízott rád, és bizony ezt el kell kérni az Istentől, sokszor el kell kérni tőle, hogy ki az, akit rám bízott az Isten, és én be tudom-e tölteni azt a keresztény hivatásomat, hogy beszélek Jézus Krisztusról a szomszédnak, beszélek a gyermekeimnek, de azzal a hitelességgel és azzal a szeretettel, amivel eljuthat hozzá az az örömhír. Ne tartsátok meg magatokban, mert nem lehet megtartani ezt a kincset, nem lehet elásni ezt a kincset, hanem kamatoztatni kell. Lehet, hogy két talentumot kaptál, lehet, hogy ötöt, de visszajön majd az Úr, és számon kéri minden egyes szolgán, hogy hogyan tudtál ezzel sáfálkodni. Nem azt fogja megkérdezni, hogy mennyi pénzt gyűjtöttél, hogy hány épületet emeltél, hány házat építettél. Nem azt fogja megkérdezni, hogy hányszor nyaraltál itt és itt, vagy hányszor voltál koncerten, színházba, és milyen hatalmas, nagy könyvtárnyi anyagot olvastál el, hanem azt fogja megkérdezni tőlünk az Isten, hogy észrevetted-e azt a nyomorultat, aki melletted van, bizonyságot tudtál-e tenni Jézus Krisztusról előtte, és mit tettél azért a nyomorultért cselekedetekben, ami rászorult. Oda tudtál-e fordulni, akár adakozással, akár a kétkezi munkáddal, időddel, tettél-e valamit az Isten országáért? Ezt fogja kérdezni tőlünk az Isten. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, azt mondja itt Pál apostol, hogy feltámadtatok a Krisztussal, hogy a feltámadás, ugye a mi feltámadásunknak a záloga is, óriási lendületet ad, az új életet ad mindenkinek, aki elfogadja Jézusnak a feltámadását. Ez az evangéliumnak a lényege, hogy én el tudom-e fogadni, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halottak közül. És az én bűneim bocsánata abban van, hogy ő meghalt az én bűneimért, és feltámadt, hogy én is új életet kaphassak. Ez az evangéliumnak az alapja. És a kérdés az, hogy ezzel te mit tudsz kezdeni, hogy az elmúlt héten is mondtam, hogy neked erre válaszolnod kell. Neked erre válaszolnod kell. Mert itt kezdődik az új élet, hogy te ezt el tudod fogadni. Ez az alapja. És hoztál egy személyes belső döntést az életedben, hogy te elfogadod az ő áldozatát. Sokan nem szeretnek dönteni, tudom, a mai világban, vagy a férjük, vagy a feleségük dönt helyettük, vagy pedig az élet hozza úgy, hogy hát dönteni kell, vagy a testület, vagy a presbitérium dönt. De vannak dolgok, amiben neked kell dönteni. És az életben a legfontosabb kérdésben neked kell dönteni. Neked kell dönteni, hogy ezzel mit kezdesz. El tudod-e fogadni, vagy elutasítod. Az odafennvalókkal törődni, az nem a földi életünk feladását jelenti. Nem azt jelenti, hogy mindent eldobok és visszavonulok a négy fal közé, és úgy élem meg a kereszténységemet. Két nagy veszély van. Az egyik az, hogy visszavonul valaki a négy fal közé, akarja húzni a kereszténységét egy gyülekezetbe mondjuk, vagy egy kis zárt közösségbe, és ott megélik érzelmileg teljesen átfűtötten, felforrósodva azt a hihetetlen szirupos szeretetet, ami szükséges ahhoz, hogy túléljen. Nem tudom, hogy tetszik-e érteni, amire gondolok. Másik nagy veszély, amikor pontosan ezzel ellentétesen teljesen feloldódok a világban és a világi gondolkodásban, és a keresztényeket is ugyanaz a világi gondolkodás jellemzi már, ami a világot, nincs különbség. Ahogy innen kimész a templomból, ugyanúgy fogsz gondolkozni és cselekedni, és szídni a másik autóst és a munkatársadat, mint ahogy más is teszi. És ez nem helyes. Ez nem helyes. Mert amikor innen kimegyünk a templomból, akkor nekünk mássá kell lennünk. Pontosan ebben van az, hogy újjá teremtett bennünket az Isten, újjá szült bennünket a Szentlélek által, és azt a lehetőséget adja neked, hogy gondolkozhatsz másképp is a másik emberrel. Úgy is nézheted a másikat, higgyétek el, nekem se könnyű, úgy is nézheted a másik embert, mint ő is az Isten teremtménye. És potenciálisan nem tudhatod, hogy őt nem akarja megszólítani rajtad keresztül az Isten, mert egy lélekért se kérjen bennünket számon az Isten. És ez a legnagyobb és legnehezebb kihívás a kereszténységünkben. Sokkal könnyebb elítélni és elzárkozni a másiktól, és azt mondani, hogy hát ez a nem hívő, hát ez elkárhozik. Tudjátok, amikor egy lelkész ott áll a koporsó mellett, vagy a hamvak mellett, akkor ez soha nem fordul meg a fejembe. Pedig a legtöbb embert nem ismerem, aki ott fekszik. Soha nem fog. Mindig a feltámadás evangéliumot kell hirdetnünk, és a feltámadás evangélium azt jelenti, hogy soha nem tudhatom, hogy az az ember, aki ott fekszik, és el kell búcsúztatnunk most utolsó földi útjára kísérve, hogy rendezte le az Istennel a kapcsolatát. Mint ahogy most mondta, egyik presbiterünk testvérünknek halt meg az édesapja, és az édesapa az utolsó szavai között ez volt az egyik szava, vagy mondata, hogy én az Istennel mindent lerendeztem. De nem mindig van ilyen lehetőség. Az Istennel mindent lerendeztem. Érdemes már most lerendezni az Istennel, hogy én hogy állok. Mert bármikor az Isten elszólíthat és hazahívhat mind bármelyikünket. Kedves testvéreim, tehát egy állandó igény és vágy lehet bennünk, és kell, hogy bennünk legyen a Krisztussal való kapcsolat erősítésére. És hát ebben a kapcsolatban mi a Istent képviseljük, és az embereket próbáljuk hozzá téríteni. Van egy érdekes szó, amit szeretnék még nektek itt elmondani egy-két percben, hát a keresőknek a szava. Azokat szoktuk ezzel a szóval illetni, akik érdeklődnek a keresztény hit iránt. Nálunk is minden évben, Istennek hála, vannak olyan felnőttek, akik keresők, akik aztán a konfirmációs során fogadalmat tesznek. De alapvetően az ember mit keres? Bölcsességet keres, vagy jeleket keres? Vagy éppen közösséget keres? A legritkább az, hogy valaki odajön, most volt egy olyan férfi, akit most fogunk megkeresztelni majd, még most nem konfirmált, és ő volt az, aki már nagyon sokat dolgozott magán, az Istennel való kapcsolatán, nagyon sokat dolgozott, és ő az, akire azt lehet mondani, hogy nem csak bölcsességet keres, közösséget vagy jeleket, hanem Krisztust keresi. A Biblia tanítása szerint azonban, kedves testvéreim, nem az ember keresi az Istent, hanem az Isten keresi az embert, az emberben bennünk van egy vágy valami után, amit gyakran megfogalmazni sem tudunk, elfogadást, békességet, szeretetet, nyugalmat, igazságot akarunk, lehetne még sorolni. De a bűneset után az Isten keresi az embert, és azt mondja, azt kérdezi, hogy Ádám, hol vagy? Ezt kérdezi az Isten, Ádám, hol vagy? Eszembe jutott egy nagyon szép vers, vagy így hangzik, hallom, ahogy lelkemben lépked, és az ő bús Ádám holvagyára felelnek hangos szívverések, szívemben már őt megtaláltam és megöleltem. És egyek leszünk mi a halálban, mondja Ady Endre. Ugye kezdetől fogva Isten keresi azokat, akik elrejtőztek a teremtőjük elől, hogy az Ádám is elrejtőzik az Isten elől, és bennünket is keres most az Isten. Az Isten keresi a bűnös embert, és Jézus, amikor Jerikóba ment, áthaladt rajta, sokaság vette körül, és egy Zákeus nevű ember is szerette volna látni őt, előre futott, felmászott egy vad fügefára, hogy lássa őt, mert nagyon kicsi volt. És Jézus odaérve szólt hozzá, azt mondja neki, Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Egyszerűen Jézus valakit meglát, és az isteni hatalmával megszólítja, és azt mondja, szállj le hamar, mert ma nálad kell megszállnom. Ezt mondja nekünk is Jézus, szállj le hamar, állj meg, és nézd rám, legyen egy szemkontaktus velem, mert ma nálad kell megszállnom. Veled szeretnék életközösségre lépni. Szeretnék neked segíteni, szeretnélek téged megújítani, felfrissíteni, és az örök élet reménységet ajándékozni neked, és tudjátok, Zákeus ezt elfogadta. Elfogadta, és nem csak abban nyilvánult ez meg, hogy elkezdte követni Jézust, és öröm lett az életében, és sok-sok barátra tett szert ezáltal, hanem még a vagyonának ellopott részét is visszaadta azoknak, akiket megkárosított. Mert hogy ez az etikája, ez a vonatkozása is fontos a kereszténységünknek, hogy a cselekedetekben megéld azt a kapcsolatot, amit az Istennel a hitvallásodban már kifejeztél. Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. És ebben kell megerősödnie a Kolossé gyülekezetnek is, és ebben kell nekünk is megerősödni, mert ahogy olvastam az Isten igéjében, ha tehát feltámadtatok, Krisztussal azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafentvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Amen. Kedves testvéreim, Isten ígére válaszként újra elénekeljük ezt az éneket, amit egy verszakkal most, amit Isten tisztelet kezdetén tettünk, áld lelkem Istenem kezdetű éneket, a 614-es dicséret a Barna énekeskönyvből.
Istened, dicsérd e szent neved, jóságát anyagul el ne feled. Eltörni bűnödet, megváltja életed, kötöz minden sebet. Oly nagy az ég, kicsi földünk felett, még nagyobb Istenben a szeretet. Nem bűneink szeretet,